Ernst W. Heine, A mamut kísérlet. Angol barátaimtól hallottam Johannesburgi tartózkodásom idején, hogy házukban meghalt egy zsidó öregasszony. Hagyatékában megmaradt néhány száz, a legkülönfélébb nyelveken írott könyv, melyek a kutyának se kellenek. Ha engem netán érdekelnének, úgy csak menjek és válogassak belőlük, de hamar, mert a lakást másnap kitakarítják, és a könyvek a szemétre kerülnek. Ezt persze nekem sem kellett kétszer mondani, még aznap útnak eredtem. Tekintélyes könyvtár fogadott, csupa válogatott darab, zömében francia nyelvű. A német szerzők skálája Lessingtől Konrad Ferdinand Meyerig ívelt. A legutóbbi 50 esztendő hiányzott, mintha a vagyontérő könyvek birtokosa fél évszázada hagyta volna el az élők világát. A kötetek nagy része orvosi szakkönyv volt. Valamennyi példány előzéklapján a HH névjel szerepelt ex librisként, meg egy Esculáp pálca sebzett kígyóval. A tulajdonos kétségkívül orvos lehetett. Amint később megtudtam, egy Hermann Heidenreich nevezetű professzor, aki Bécsben élte le utolsó éveit. Egy általa írt könyv előtti bevezetőből kiderül, hogy 1919. november 12-én halt meg, a legszebb férfikorban 58 évesen. Egy 8 esztendős kislányt hagyott hátra. Emez Amerikába vándorolt ki, ahol is férhez ment, hogy aztán tekervényes életútján végül is Johannesburgban kössön ki, és itt is halljon meg. Angol barátaim elmondták, hogy az idős hölgy sem németül, sem franciául nem tudott. Számára a könyvtárnak föltehetően csupán amolyan muzeális, nosztalgikus becse lehetett. Nos, ebben az irodalmi csipkerózsika kincsben tallózva egy kézzel teleírt nagy alakú füzetre bukkantam. Ez egy olyan félre sikerült kísérletről szóló beszámolót tartalmazott, melybe Heidenreich professzor még ifjú tudós korában vágott bele. E beszámolót az alábbiakban erősen rövidített változatban, csupán szemelvényekben adom közre önöknek. Már csak azért is így, mert az értekezés száznál is több oldal terjedelmű, továbbá mert nagyrészt olyan tudományos szövegekből és táblázatokból áll, melyek jelentését csak szakember hüvelyezhetné ki. Meg aztán különben sincs jelentőségük, nem lévén egyebek, mint egy fauszti méretű emberi dráma háttér kulisszái. Na de minek is beszélek annyit, győződjenek meg a dolgokról maguk. Saját megjegyzéseimet és kommentárjaimat mindenütt zárójelek közé teszem. Gyermekkorom óta tisztelem a fizikát. A korszaknak, melyben élek, fizikusok a legkiválóbb szellemei. Rutherford és Einstein, Max Planck és Otto Hahn, hogy csupán néhányat nevezzek meg. Oly mértékben változtatták és változtatják meg világunkat, hogy mellettük mi, orvosok, csak a féle mikrobáknak tetszünk. Einstein matematikailag bebizonyította, hogy az atom, ez az elképzelhetetlenül pirinyó apróság, elképzelhetetlenül nagy erők fölött rendelkezik. E egyenlő mc négyzet. Más szóval az energia nem egyéb, mint egy bizonyos tömeg szorozva a fénysebességnek a fénysebességgel való szorzatával. A fény másodpercenként 300 000 kilométert tesz meg. 300 000 × 300 000. Nem kell a matematikusnak lenni annak kiszámításához, micsoda irdatlan energia lakozik az anyag legkisebb parányában. Jól lehet, minden tiszteletem és csodálatom a fizikájé, szeretni az orvostudományt, minden tudományág legelevenebbjét szeretem. Már korán elkezdtem a medicinát a fizika mértékével mérni. Kiváltképpen a sejt izgatott, mint az élet legkisebb egysége. Akárcsak az atomnak, a csíra sejtnek is van magja. És az ő esetében is hihetetlenül apró mértékegységekről van szó. Valamennyi élő ember öröklődés faktorai elférnének egy gombostű fején, és mégis mi elképesztően hatalmas erők munkálnak egy-egy csíra sejt magban. Életemet a csírának szenteltem. Már 24 éves fővel annak a Weizmann professzornak voltam a legifjabb asszisztense, aki akkor tehát éppen a később róla elnevezett csíralánc kutatásával foglalkozott, a töretlen stafétával, melynek révén egyik nemzedék a másiknak a csírasejteket átadja. mindenek előtt a halhatatlanság képzete bilincselt le. Szemben a test valamennyi mulandó sejtjével, s így minden halandó élőlénnyel, a csíra sejt átörökítő képessége halhatatlan. Szülőkről gyermekre, gyermekről unokára száll a nemzedékek végtelen egymásra következésében, s csupán akkor oltódik ki, ha valamelyik emberfaj vagy állatfaj kihal. Jól lehet, maga a csíra sejt nem halhatatlan, igenis örök életű a sejtmagban lévő kétpályás képződmény, mely az örökséget genetikai információ képében tárolja és adja tovább. Ezek a kettős pályák, ellentétben a test többi sejtjével, sosem képződnek újjá. Különleges szerepet játszanak a testben. Kémiai anyadúc hatás révén valamennyi sejtosztódásra teljesen azonos formával és szerkezettel válaszolnak. Töretlenül adják tovább mindazokat a szerkezeti utasításokat, melyek révén a szervezet megfelelő forma szerint és minden örökölhető tulajdonság birtokában épül majd föl. Weizmann az elsők közt volt, akik felismerték, hogy ezek az információhordozók a később röviden DNS-nek nevezett dezoxiribonukleinsav molekulái. Ezek a molekulák, noha léteznek, nem élnek. Weizmann hasonlata szerint olyanok, mint valamiféle hanglemez, mely az énekesek hangját azok halálán túl is megőrzi, mégsem él. Itt több oldalnyi szöveg és táblázat következik, az e területen akkoriban folyt kutatások állásának illusztrálására. Egyik sétánk alkalmával Weizmann professzor fölvetett egy gondolatot, melytől aztán nem tudtam szabadulni. Véleménye szerint úgymond lehetségesnek kell lennie, hogy valamely kihalt élőlény csíraláncát megújítsuk. Az újságok éppen akkoriban adtak hírt egy a szibériai Kirgiliak folyó partján kiásott mamutról. A több mint 40 ezer éve halott fiatal állatot Szibéria örök jégpáncélja szinte tökéletesen épp állapotban konzerválta. Húsa még olyan friss volt, hogy rátalálói meg tudták etetni a kutyáikkal. Weizmann kifejtette, ilyen pazarul tartósított testszövet esetében lehetségesnek kell lennie, hogy eltávolítva a sejtmagot a csírasejtből, ez utóbbit átültessük egy eleven nőstény elefánt magtalanított petesejtjébe, majd ezt a megtermékenyített petesejtet az elefánt tehén hüvelyébe behelyezve az állattal kihordassuk. Így módon a mamut gének az elefánt anya petesejtjének eleven fehérje anyagába kerülvén ismét mamut jönne a világra. Ezzel az eljárással sok ezer éve kihalt élőlényfajtákat lehetne föléleszteni. Csupán az képezhet akadályt, folytatta Weizmann, hogy olyan kitűnően tartósított leletekre, mint amilyen a Kirgiliak folyó menti volt, csak Szibériában lehet számítani, s hogy a mélyhűtött testszövet nem állná ki a hosszas szállítást, ráadásul a felfedezők többnyire laikusok. De még ha sikerülne is használható mamut kromoszómákat Európába hozni, a kísérletnek útját állná az a további körülmény, hogy tudomása szerint még sehol sem sikerült elérni fogságban tartott elefántok szaporodását. Elég ostoba módon soha nem találnak jól konzervált vadkutyákat, bivajokat vagy egyéb olyan állatfajtákat, melyekkel könnyebb volna kísérletezni. Nekem már akkor eszembe ötlött a voltaképp legkézenfekvőbb gondolat, melyet mindazonáltal nem mertem kimondani. Miért nem használunk a célra embereket? Még diákként láttam Salzkammergutban egy olyan bányásztetemét, akit egy sótárna betemetett. A megolvadt kősó úgy fogta körül az illetőt, mint valami üvegkoporsó. A férfi úgy festett, mint aki csak előző nap halt meg. A sópáncél elzárta minden pórusát, s a baktériumokat ekként kirekesztve meggátolta a lágyszervek rothadását. Még hatásosabb konzerválószer a tőzegláp huminsavas talaja. Egyedül adániai múzeumokban száznál több pompásan tartósított emberlelet van kiállítva. Láttam egy embert, aki 2500 évet töltött a Silkeburg melletti Tollund mocsár mélyén. Itt a szerző által részletesen előadott vizsgálat következik